Ami segítségünk és adventi várakozásunk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit advent harmadik vasárnapján. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket, ünneplésünket. Énekeljük testvérek kezdőénekül a 151-es ének első két versét. A 151. ének így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Drága testvérek, hallgassuk meg Istenek igéjét a 40. Zsoltárból, annak az első 11 verséből. A 40. Zsoltár első 11 versét olvasom, hallgassuk csendes lélekkel. Dávid Zsoltára. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. És új éneket adott szájamba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk. semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél. Füleimet fölnyitottad. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, ímé jövök. A könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Vigan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben. Ímé nem tartom vissza ajkamat. Te tudod, ó Uram, igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék minnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg együtt hangos szóval a mi bűneinket, Kálvin János szavaival együtt imádkozva. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvéreim, elénekelve a 180. énekünknek mind az 5 versét. A 180. ének mind az 5 versével dicsérjük az Urat. Az első vers így kezdődik, Isten, aki népedet bűnben, gyászban nem hagyott.
Bethlehem, így csillagod,
Mennek és földnek teremtő Istene, mindenségnek hatalmas Ura, háladással köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban egészen közel jöttél hozzánk, hogy a bukott ember ősi várakozását beteljesítsd, hogy elhozz neki a szabadulást. A szabadulást, a megváltást, azért, hogy ne kelljen örökké a bűn rabságában maradnia, ne kelljen örökké sötétségben és homályban tapogatóznia. Köszönjük Istenünk, hogy Jézus Krisztus által hoztad el nekünk azt a bizonyosságot, hogy van mennyei atyánk, akit Jézus Krisztus egészen közel hozott hozzánk, sőt, megtanít minket folyamatosan beszélgetni vele. Köszönjük, hogy ezzel a gyermeki bizalommal jöhetünk most is hozzád. És így szólíthatunk meg téged, noha nem látunk testi szemeinkkel, nem hallunk testi füleinkkel, de mégis belénk kódoltad a veled való kommunikáció lehetőségét. Hiszen ki más támasztotta volna szívünkben azt a szent sóvárgást, amit leírt, megfogalmazott Pál apostol is a rómaiakhoz küldött levelében, hogy ez a világ sóvárogva várja az Istenfiak megjelenését, a legelső Istenfiú Krisztus megjelenését. Mert csak ő hozhatja el a váltságot, a szabadulást. Csak ő segíthet rajtunk egyedül, amikor a bűn terhe már-már agyon nyom, amikor nem tud megnyugodni a szív senki másban, egyedül csak abban, aki jön, hogy megbékítsen minket Istennel, mi atyánkkal, aki jön, hogy rendbe tegye lelkünk zilált dolgait, aki jön, hogy céltalan bolyongásunknak, értelmetlen rohanásunknak véget vessen, és ráállítsa a mi lábunkat a békesség útjára, hogy célt és értelmet adjon földi vándorlásunknak. Jött azért, hogy fölemelje magunkba roskadt tekintetünket, és ismét fölragyogjon a mi szemünk, amikor meglátjuk őt, hitünk szemeivel, a mindenség urát, aki jön, hogy szeretetét közölje velünk, aki jön, hogy biztosítson minket arról, hogy nem vagyunk mi a mindenség elfelejtett árvái. Köszönjük neked, hogy ezt akarod most is megéreztetni velünk, ebben a felfokozódó adventi várakozásban, hogy a mi sóvárgó szívünk újból megelégüljön nálad, te benned, aki adod ismét önmagadat. Azért, mert tudod, amit mi is érzünk, hogy senki és semmi más nem tudja elhozni életünkbe a sóvárgott teljességet. Köszönjük, atyánk, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, és meggazdagító szereteteddel jelen leszel e mai együttlétünkben is, hogy minnyájan örvendező, megbékélt szívvel menjünk tovább a karácsony öröme felé. Amen. Drága testvérek, készüljünk Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 167. énekünket. A 167-es ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét, amint az írva található a Zakariás próféta könyvében, a második rész 10-től 13-ig terjedő verseiben. Akinek újfordítású bibliája van, az a második rész 14. versétől kezdve találja meg ezt az alapigét, mert hogy különbség van a versek beosztásában a két biblia között. Én a Károli féle változatból olvasom most az igét, tehát Zakariás próféta könyvének második részéből a 10-től 13-ig terjedő verseket. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Örülj és örvendezz Sionnak leánya, mert imé elmegyek és közötted lakozom. Így szól az Úr. És sok pogány csatlakozik azon a napon az Úrhoz, és népemmé lesznek, és közötted lakozom, és megtudod, hogy a seregeknek Ura küldött hozzád engem. És birtokba veszi az Úr Júdát, mint az ő osztályrészét a szent földön, és újra magáévá fogadja Jeruzsálemet. Hallgasson minden test az Úr előtt, mert felkelt az ő szentséges helyéről. Eddig tart az alap. Drága testvérek, a Krisztus előtti 6. századba visz vissza minket ez az ige, hiszen Zakariás próféta akkor élt és szolgált csupán rövid néhány eszendeig, amikor már a zsidó nép babiloni fogsága a végéhez közeledett. Hallottuk már nagyon sokszor, hogy ez a babiloni fogság, ami 70 évig tartott, Krisztus előtt 586 táján kezdődött, amikor Nabukodonozor serege lerohant a Jeruzsálemet, lerombolta a szent helyet, a templomot, és a nép jó részét elhurcolta a fogságba, a Babilon földjére. Nos, ennek a fogságnak a végét jövendőli meg Zakariás próféta, az a próféta, akinek a neve is már üzenetet hordozott a nép körében. Ez a prófétai név, amit mi magyarul így Zakariásnak ejtünk, ez héberül Zákeria Hunak hangzik, ami pontosan azt jelenti, ugye érzékeljük, a végén benne van a Jávé, a Jáhu, hogy az Úr megemlékezik róla, vagyis az ő népéről. Arról a népről, amelyik a 70 évi fogság idején nagyon sokszor úgy érezte, hogy még Isten is elfelejtett minket. Miért is hagy minket hosszú évtizedekig itt sinlődni idegen földön, egy pogány nemzet uralma alatt, a fogságban? Hányszor ismerős ez az életérzés sokunknak? Amikor rég sóvárogtuk életünknek egy bizonyos nehéz helyzetében a megoldást, és nem jött. Késett. Amikor talán könyörögtél is ostromolva az eget a gyógyulásért, vagy kedvesed gyógyulásáért, és késett. Amikor nehéz anyagi helyzetedből nem láttad a kiutat, és talán hónapokon, vagy éppen éveken át vergődtél, tengődve egyik napról a másikra, és kiáltottál is az égre, hogy adjon már Isten valami megoldást, talán jobban fizetett munkahelyet, vagy valami más lehetőséget, és késett. Ilyenkor nem úgy érzi a kicsi porszemnyi ember, hogy elfelejtkezett rólam az Isten? Mert hogy az emberek nagyon könnyen el tudnak felejtkezni egymásra, ezt tudjuk. Maga Isten teszi fel a kérdést éppen a téma kapcsán az ő népével beszélgetve, szintén egyik prófétánál olvasjuk az Ószövetségben. Avagy elfelejtkezhetik-e az anya az ő gyermekéről? Isten ezt a kérdést úgy teszi fel, mint aki meg van győződve arról, hogy egy anya nem felejtkezhetik el a gyermekéről. Mégis úgy folytatja ezt a kérdést, elfelejtkezhetik-e egy anya a gyermekéről, ha elfelejtkezne is egy anya a gyermekéről. Én, te rólad, el nem feledkezem. Én az Isten, én a te teremtő atyád, én a te gondviselőd, én a te megváltód. Rólad soha el nem felejtkezem. Mert hogy az sajnos megtörténik, hogy egy anya elfelejtkezik a gyermekéről. Vagy el is dobja a gyermekét. Könnyedén lemond róla. De az nem történhet meg, hogy Isten elfelejtkezzék az ő teremtményéről. Lám, Zakariás próféta nevében is hordozza ezt a vigasztaló üzenetet a fogság vége felé közeledő népe irányába. Az Úr megemlékezik, mert lám, ő maga ígéri most, örülj és örvendez Sion leánya, mert imé elmegyek és közötted lakozom, így szól az Úr. De ki ez, aki így szól? Mert az, hogy az Úr, ez még nem sokat árul el egy olyan népnek, amelyik 70 éve egy kegyetlen földi diktátornak az uralma alatt nyög. És Nabukodonozorról tudjuk az ókori történetek, történetírásból, hogy egy kegyetlen despota volt, akit Istennek is kénytelen volt megaláznia. Olvassuk ugye az Ószövetségből, hogy adott pillanatban az ő hatalma csúcspontján, amikor istenítette magát, és arra kényszerítette birodalma minden lakóját, hogy leborulva imádja az állóképet, ami őt ábrázolta. Isten akkor elvette a józan eszét, és a barmok közé vetette egy ideig. Azért, hogy aztán ott megalázkodva, majd Isten könyörüljön rajta, és visszakerüljön a hatalomba, de úgy, hogy akkor már ne őt, magát, önmagát lássa a legnagyobbnak. És hát Izrael népe a babiloni fogságban nagyon sok ideig nem azt tapasztalta, érezte a saját bőrén, hogy Isten lenne az Úr, hanem azt, hogy a minket leigázó és fogságba hurcoló babiloni idegen hatalom képviselője az Úr fölöttünk. És ezért nem lehetett a szívében békesség, nyugalom. És ez mindig így van. Mert ha az ókori világból egy kicsit közel jövünk a saját életünkhöz, akkor bizony döbbenten tapasztalhatjuk azt, hogy nem egyszer úgy tűnik, hogy földi hatalmasok, nagyobbak, erősebbek, befolyásosabbak, ami életünkre nézve, mint maga Isten. Mert azoknak uralmát, önkényeskedését, akár egy munkahelyen, talán egy rossz természetű főnökkel való kapcsolatunkban, vagy egy házasságban, ahol despota, önkényúr a férj, vagy netán a feleség, vagy szülő-gyermek kapcsolatban, ahol az önkényeskedés a tetőfogára hág a szülő részéről, eltiporva a gyermekben minden önállósulási törekvést, vagy netán, mikor megfordul a helyzet, megöregedett, tehetetlen szülő fölé kerül az érzéketlen, gőgös, öntel gyermek, és megalázza a szülőt. És ezek az emberközi kapcsolatok, mikor ennyire fölborulnak, és ki vetkőznek, úgymond emberi mi voltukból, akkor nagyon nehéz azt tapasztalni az ilyen helyzetben levőnek, hogy Isten az Úr. Mert valami másféle uralmat érez a bőrén, ami nyomorítja, ami megalázza. Vagy amikor én magam engedem közel a kísértőt, egy bűnt a szívemhez, az életemhez, és érzem, hogy az egyre inkább hatalmába kerít, orrá lesz fölöttem, és nem tudok neki ellenállni. Ahogy fogalmazta egy dúsgazdag magyarországi vállalkozó már 30 évvel ezelőtt, mikor megismertem, akkor megkérdeztem, hogy de miért nem elég a vállalkozásból ennyi és ennyi? Mert hogy elmondta, hogy éjszakánként alig alszik néhány órát, mert korán kell kelnie, hogy indítsa a pékséget, mert ilyen vállalkozása volt. És ki kellett osztani a lisztet, mindig saját felügyelet alatt, mert meglopták volna a munkásai másként. És amikor már a luxus nyaralója is fel volt építve Szentendrén, akkor kérdeztem, hogy mikor van ideje ezt élvezni? Hát nagyon ritkán, mert hajtani kell. És kérdem, miért? Mert hát ugye, ha a mézes madzagot elhúzzák az orrod előtt, nem lehet nemet mondani. Miért nem lehet nemet mondani? Azért, mert valami már erősebb, mint én vagyok. Valami már órá lesz fölöttem, és ezért képtelen vagyok nemet mondani. Mert annak a szava erősebb fölöttem, bennem. És ilyenkor érezzük, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, hogy mennyire gyenge természetünk van, és ezért kellene az ő uralmának végérvényessé válni életünkben. És lám, milyen nehezen megy ez. És ezért mondja Isten, Zakariás próféta által Krisztus előtt a 6. században, fogság vége felé közeledő népének, hogy örülj, Sioneány, mert én elmegyek, és közötted lakozom. Én elmegyek, és közötted lakozom. Isten megszólítottja ez a fogságban levő nép. És milyen különös, hogy egy pogány, önkény orrnak a parancsai után, amiket évtizedeken át hallott, mert ugye a fogságra húzott nép rabszolganék volt, és kénytelen volt úgy táncolni, ahogy az önkény úr diktálta. Most végre hallja Isten szavát. Tehát most nem egy önkény úr, egy elnyomó hatalom, egy kiszipolyozó, rabszolgatartó gazda szólítja meg őt, hanem az élet ura. Aki megemlékezik róla, és azt ígéri, hogy elmegyek, és közötted lakozom. Ráadásul, hogy szólítja meg? Figyeljük meg, milyen szépen nevezi meg a megszólítottat. A fogságban sínlődő népet. Azt mondja, örülj Sionnak, leánya, mert én elmegyek, és közötted lakozom. Sion leányának nevezi. Nem véletlen ez. Ugye Sion a szent hely. Jeruzsálem a szent templom helye. Az a hely, ahol sok-sok drága találkozása volt ennek a választott népnek az ő Istenével. Csak hogy már évtizedek óta nem is látta ezt a szent helyet. Babilonban nem volt szent hely, nem volt templom. Nem volt, ahol összegyülekezni a rabszolga népnek. A rabszolga népnek joga sem volt ünnepelni. Nos hát, örülj, Sioneán! Miért nevez így? Mert korábban a Babilon által meggyalázott város, szent hely tönkrement. És Isten most újból úgy tekint erre a saját engedetlensége miatt Babilon által meggyalázott népére, mint egy tiszta leánya. Saját engedetlenséged bűnének következtében jutottál gyalázatra. Mert a bűn mindig meggyalázza az embert. De azt mondja, én új esélyt adok neked, hogy ismét úgy tekintsen mindenki reád, mint egy tiszta leányra. Sion leány, a szent hely leánya leszel újból. És ez a csodálatos esély adatik adventben nekünk. Hogy a bűn által sokszor megalázott, meggyalázott életünket, a sokszor üldözötté, számkivetetté, otthontalanná vált életünket. Isten újból úgy tekintse, mint akire még érdemes ránézni, mint egy szép leányra, akinek újra lesz vonzása, mert Isten újból megtisztítja, új esélyt ad neki. Ezért mondja Izsaiás könyvében, az 54. rész 4. versében Isten ugyanennek a népnek: ne félj, mert nem gyaláztatsz többé. Ifjúságos szégyenéről elfelejtkezel. Özvegysége gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Elmegyek hozzád, és közötted lakozom, azt mondja Isten. Hogy ígérte Isten Mózesnek is? Amikor letekintve Egyiptomban látta az ő rabszolgaságban sinődő népét, alászállok, és megszabadítom őt. János úgy fogalmaz az evangélium elején: az ige testé lett, és itt lakozott közöttünk. Igen, itt akar lakni közöttünk. Be akar térni hozzánk. El akar jönni hozzánk, hogy velünk lakozzon. János evangéliumában, a 14. rész 23. versében ígéri Jézus: ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt. És ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Amikor Jézus halála küszöbén készül a húsvéti bárány elfogyasztására a tanítványaival, akkor megbíz kettőt a tanítványai közül, hogy menjenek, találkozzanak annak a háznak a gazdájával, ahol majd elfogyasztják a húsvéti bárányt, ahol tudjuk, hogy az úrvacsorát is szerezte Jézus. És így fogalmaz: a mester üzeni, nálad tartom meg a húsvétot. Ilyen csodálatos üzenet ez a mester részéről. Nálad akarok megszállni. Mint ahogy Zákeusnak is mondta, a pénz szerelmétő, begörcsölt életű, elmagányosodott szívű, önző embernek, a fővámszedőnek. Zákeus, szállj le hamar onnan, ugye az eperfüge fáról, mert ma nálad kell megszállnom. Ma nálad kell maradnunk. És tudjuk, mi lett a következménye? Hogy Jézus betért hozzá, hogy nála szálljon meg. Hogy meggyógyult ennek az embernek az élete. Sőt, Jézus kimondta, hogy az egész háznépnek üdvössége lett azon a napon. Vagy ott van a János evangélium elején a csodálatos történet, amikor Jézus Samáriába érkezik, és betér annak Sikár nevű városába, és ott marad két napig. Mi lett ennek a következménye? Hogy sokan hittek benne, immár nem az asszony beszédéért, hanem magáért, Jézusért, akit szemtől szemben láttak, megismerhettek, mert bement hozzájuk. Engeded-e bemenni őt úgy az életedbe, hogy ott is maradjon? Hogy közötted és veled lakjon? De hát akkor át kell rendezni az életünket. Akkor helyet kell biztosítani neki. Akkor bele fog hallgatni minden beszélgetésünkbe. Akkor bele fog látni minden ténykedésünkbe. Akkor röntgen szemei átvilágítják még gondolataimat is, titkos érzéseimet és vágyaimat is. Kell-e nekem egy ilyen velem lakozó? Miért mondja a mi közmondásunk, akármilyen kedves vendég három napig untig elé? Vajon Jézusra is ezt mondjuk? Vajon a bűn fogságában sinlődő, Babilon földjén vergődő rabszolga népe is azt mondta volna, hogy jöjj, Uram, lakozz köztünk, de csak három napig. Addig még véghez viszed a szabadulásunkat, szétvered itt Babilon hatalmát, amíg hazaviszel minket innen, aztán utána menj csak jó messze megint tőlünk. Hadd éljük a magunk kicsi életét úgy, ahogy mi gondoljuk jónak. Hát így nem működik a dolog. Elmegyek és közötted lakozom, ígéri Isten Jézus Krisztusban, nekünk is. Azért, hogy azonosuljon sorsunkkal. Azért, hogy részt vegyen fájdalmunkban. Azért, hogy végigjárja a szegénység és a számkivetettség, az üldöztetés, a menekülés útját. Mert tudjuk, ezt mind végigjárta. Sőt, hogy fogoljá legyen, megkötözve, kicsúfolva, meggyalázva, megalázva, és végül gonosztevőként keresztre feszítve, holott ő nem volt gonosztevő. Igen, így járta végig az emberi élet útját. Így jött közénk, és így azonosult velünk. Amerikában ismerős Osborne nevű keresztjén férfi, aki önként bevonult több évre az egyik börtönbe, és teljesen a megalázott, kisemmizett rabok életét élte éveken át. De csak azért, hogy megismerje belülről a rabok mindennapi életét. És utána tudatosan fölvegye a harcot az amerikai börtönviszonyok javítása érdekében, ami aztán sikerrel is járt. De ahhoz több évi megaláztatást kellett végig szenvednie neki is a rabokkal együtt, holott ő nem volt elítélt. Ezt tette Jézus. Így jött közénk Isten, hogy azonosuljon velünk és élje, ami ítéletre méltó életünket úgy, hogy az ítéletet átvegye magára. És minket felszabadítson az örömre. Ezért mondja, örülj, Sion leánya, elmegyek és közötted lakozom. És mi lesz ennek a következménye a környezetedre nézve? Azt mondja, hogy sok pogány csatlakozik azon a napon az Úrhoz, és népemmé lesznek, és közötted lakozom, és megtudod, hogy a seregek ura küldött hozzád engem. Hogy a proféta nem magától szólt, hanem Isten küldte ehhez a néphez. És a profétai szó soha nem magától fakad, hanem mindig Istentől származik. És a nép javát szolgálja, akkor is, ha néha ez a prófétai szó keménynek hangzik. De az élet érdekében szól, a mi életünk érdekében is. Azért, hogy legyen végre láthatóvá, hogy köztünk lakozik Isten az ő szent lelk által. Hogy Jézusban testé lett, és velünk járja életünk küzdelmes útjait. És ezért tudjuk fölvenni a harcot a kísértésekkel, a bűnökkel szemben, és akár győztesek is lehetünk. És ezért hordozhatjuk zugolódás és lázadás nélkül akár a próbák keresztét. És ezért tudjuk fölismerni akár a mélységekben is Isten velünk való nagy tervét. Hogy nem ellenünkre cselekszik olyankor, hanem a javunkra akarja fordítani még a nagy nyomorúságot is. És ez a csodálatos az Isten velünk való nagy tervében. Ugye, ahogy az záró sorban ígéri Isten itt, az ő népének is, nyilván nekünk is, hogy birtokba veszi az Úr Júdát, mint az ő osztályrészét a Szent Földön, mint a saját tulajdonát. Úgymond visszaveszi az idegenek kezéből Jeruzsálemet. Tudjuk, hogy a babiloni fogság után hazatért a nép, újraépítette a lerombolt templomát is. Új élet fakadt azon a földön. Ismét megerősödött ez a nemzet az Istennel való szövetségben. Testvérek, hányszor mutat az ember keménységet Isten ilyen megújító szándékával szemben? Egyik lelki pásztor naplójából olvastam, hogy elmondta neki valaki, hogy az elhunyt hozzá tartozója mindig kitért az elől, hogy egy lelkésszel beszélje. De a halál előtt ez a kemény és hitetlennek ismert férfi bekerült a kórházba, és a halál előtt 4 nappal a mellette levő ágyba szintén betegként bekerült egy római katolikus pap. Aki látta, hogy ez a beteg idős férfi már csöndesen indul a túlsó part felé. És vele együtt imádkozott, fel is adta neki az utolsó kenetet, és a haldoklóval kommunikált mindvégig az utolsó 4 napján, fogva a kezét, és látta, hogy a haldokló, amikor már beszélni sem tud, teljesen megtörve, átadja magát Isten üdvözítő hatalmának. A megbékélés jeleként már csak a könnyei folytak, és elmondta majd ez a pap később a meghalt hozzátartozóinak, hogy ő kísérte át a megbékélt szívű, korábban kemény, hitetlennek ismert férfi az üdvösség partjára. Igen, mert amikor megérkezik Isten, akkor a legkeményebb ellenállást is meg tudja törni, és végül újra birtokába tudja venni azt, aki végül is a teremtés jogánál fogva az ő tulajdona. Ilyen csodálatos lehetőség ez, amikor így éli át valaki az ő érkezését. Akár a mélységben, a próba idején, akár magányában, akár bűnei terhének súlya alatt nyögve, hogy jön a felszabadító Isten, jön a megbocsátó Isten, jön a kegyelmes Isten, és elhozza számodra is azt, ami szükséges ahhoz, hogy felszabaduljon a szíved, hogy végül megbékélt lélekkel tudj örülni úgy, ahogy Sion leányának mondja Isten. És tudj ünnepelni úgy, mint akit Isten megtisztított és fölkészített valóságosan arra az ünnepre, amire sóvárog újból a szíved. Mi hiszük, hogy ilyen értelemben jó volt újra elcsendesedni előtte, ahogy olvastuk itt a zárósorban, hogy hallgasson minden test az Úr előtt. Nagy dolog, mikor ennyien egybegyülünk, és tudunk hallgatni az Úr előtt, a lélek csendjében figyelve, ahogyan olvassuk itt Zakariás proféciában, amikor felkel Isten az ő szentséges helyéről, és elindul az ő népéhez, hogy közötte lakozzon. És ennek látható áldása kibontakozzék a mi életünkben is. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavával. Énekeljük el a 425-ös ének első 2 versét. A 425-ös ének első 2 versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Let
Imádkozzunk! Áldott légy Istenünk azért, hogy nekünk is ígéred, eljössz és közöttünk lakozol. Te látod, milyen nagy szükségünk van erre. Mert amikor nem vagy jelen, akkor háborog bennünk a lélek. Mikor nem vagy jelen, akkor magunkra zárjuk az ajtót, és oda bent reszketünk a félelemtől, mint a töredezett tanítványi sereg húsvét estéjén a te hiányodban. Amikor nem vagy velünk, akkor elmegyünk mi halászni nélküled, és nem fogunk semmit. Hiába fáradozunk egész éjszaka, mint a tanítványaid a te hiányodban húsvét után. Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztusban újra és újra velünk akarsz lenni. Azért Immánuel az ő neve, hogy hirdesse velünk az Isten. Milyen jó, hogy te újra és újra közeledsz, mint egykor a csónakban az éjszaka sötétjében remegő, ellenszéllel küszködő tanítványaidhoz megérkeztél a vizen járva, és biztattad őket. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Köszönjük, hogy te vagy, és köszönjük, hogy számunkra vagy. Köszönjük, hogy érettünk vagy, és köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy belépsz életünk törékeny csónakjába. Azért, hogy elálljon a szél, a vihar, és legyen újból nagy csendesség bennünk és körülöttünk. Te tudod, Urunk, hogy milyen nagy szükségünk van erre. Ezért köszönjük az advent lehetőségét. Ezért köszönjük, hogy velünk akarsz ünnepelni, hogy a mi ünnepünk ne legyen üres, ne legyen szegény, és ne legyen céltalan. Köszönjük, ha rád bízhatjuk a betegeket, a szenvedőket, a próbalatlevőket. Könyörülj rajtuk. Könyörülünk gyermekeinkért, hogy felnövekvő életükben megismerjék a te szabadításod örömét. Könyörgünk az újszülöttekért, hogy felnövekedjenek testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Jézusért kérünk, maradj velünk, és áld meg további adventi várakozásunkat, karácsonyi ünnepre való készülésünket, a te felemelő jelenléteddel. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott legy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a zilahi árvák anyagi támogatása céljából. 18 árva gyermeket nevel egy gyermektelen házas pár Zilahon, teljesen saját erejükből és adományokból tartják fent ezt a nehéz szolgálatot, ezért évek óta minden decemberi szeretetszolgálati adományt nekik juttatunk el, amiért ők nagyon hálásak. Testvérek, továbbra is fel lehet iratkozni a jövő évi újságrendelésekre. Az Örömhír című gyermeklap is megrendelhető, ami már Magyarországon évek óta megjelenik. Most itt is rendelhető, és postán fog majd érkezni hozzánk. Szülők vagy nagyszülők figyelmét hívom fel erre a lehetőségre. Amúgy az egész jövő évre vonatkozó rendelése az Örömhír című evangéliumi képes színes gyermek újságnak, lapnak 21 lej csupán. Lehet már most vásárolni idei példányt, hátul az asztalnál 3 lej 50 bani darabja, otthon belenézni, és akkor a jövő évre is lehet feliratkozni, rendelni. Ez 2 havonta jelenik meg, és postán fogjuk kapni, akik megrendelik, azok meg fogják rendszeresen kapni 2 havonta ezután. Otthon lehet gyermekeknek, unokáknak olvasni belőle, vagy ők maguk is aztán kézbe vehetik, olvashatják, forgathatják. Az üzenet, a református család, a Family című folyóirat, az éjféli kiáltás is megrendelhető hátul, az asztalnál még fel lehet iratkozni. Kegyelte emlékszik a család a 2 évvel ezelőtt elhunyt Lupás János testvérünkre, aki a Cukorgyár utcán lakott. Imádkozó szeretettel kérjük Isten vigasztalását a kegyeletteljes emlékező testvéreknek. Most pedig örömmel jelentem, hogy újra keresztelés következik gyülekezetünk közösségében. Ez immár a 18. keresztelő az idén, 13 temetés mellett. Ritka ilyen jó arány a gyülekezetünk közösségében. Most Jóos Krisztián Ervint fogjuk keresztelni, aki a Szekfi utca 12 szám alatt lakik, a szülei Jóos Sándor és Andrea Olga. A kereszteléshez készülve énekeljük, testvérek, a 255-ös énekünknek az első 2 versét. 255-ös ének, első 2 versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Isten hozta kedves szülőket, keresztszülőket, szeretettel köszöntöm az ünneplő családot. Hallgassuk meg együtt, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amit az írva található a Máté evangéliumának 28. részében, a következőképpen. Fennállva hallgassuk az igét. És hozzájuk menvén Jézus, szólanékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvél azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetés, igen. Kedves testvéreim, lám, a keresztség szereztetési igéje is már adventi ízű. Mert hogy arról van itt szó, hogy Jézus hozzájuk ment, és megszólította őket, vagyis a tanítványokat. Ilyen különös, amikor elindul az Isten az emberhez. Amikor a nagy lehajol a kicsihez. Amikor a szent és tiszta elmegy a bűnöshöz. És nem kerüli el, nem veti meg, nem zárja ki az ő szeretetéből. És még különös, hogy Istennek még a kis apró gyermekeinkre is gondja van. És lám, hozzájuk is el akar jönni. Általunk, szülők, keresztülők, nagyszülők által. Ami imádságos életünk, ami példamutató kereszténységünk által. Vajon megérkezhet-e Jézus általunk a gyermekeink életébe? Vajon a nagyszülők által megérkezhet-e Jézus az unokák életébe? Mert hányszor halljuk, hogy a szülőknek, akik egész nap rohannak, nincs idejük foglalkozni a gyermekekkel, még kevésbé a lelki dolgaikkal. És akkor ott van a nagymama vagy a nagytata, aki megtanítja az unokát imádkozni, aki elviszi a templomba, vagy aki leül este és elolvas neki egy kis bibliai történetet. Így segítve abban, hogy Jézus, az üdvözítő, a gyermekek barátja megérkezzen a gyermekekhez. Sokszor mi felnőttek vagyunk akadályok abban, hogy Jézus megérkezzen a gyermekeinkhez. Mert túlságosan el vagyunk foglalva a hétköznapi teendőkkel, a pénz utáni hajszával, terveink megvalósításával. És sokszor peremre kerülnek a gyermekek. Különösen a lelki tápláltatásuk elmarad. Mert azt azért megteszi a legtöbb kötelességtudó szülő, hogy biztosítja a gyermeknek a mindennapi testi táplálékot, az öltözetet, a meleg szobát, vagy éppen a tanuláshoz való lehetőséget. De ennél többre már úgymond nem futja idejéből és erejéből. De vajon nem kellene átrendezni egy kicsit úgy az életünket, hogy mégiscsak fussa az időnkből és az energiánkból a gyermekeink lelki életének a fejlesztésére. Hogy többet halljanak Istenről, Jézusról. Hogy legyen időnk leülni, megtanítani gyermekeinket, imádkozni. Bízni a gyermekek legjobb barátjában, a megváltó Jézus Krisztusban. Tehát enélkül nem fognak a gyermekeink Jézus közelébe kerülni. Enélkül nem fogják átélni azt a csodát, hogy ők nagyon fontosak Isten szemébe. Most ezért bízta a tanítványokra Jézus a gyermekek sorsát is. És a mindenkori tanítványokra, reján, szülőkre, keresztülőkre, keresztény felnőttekre, imádkozó templomos emberekre, ránk bízta Isten a gyermekeink lelki sorsát. Az üdvösségük Azon is múlik, hogy mi mennyire vagyunk közel Istenhez, mennyire járunk vele, mennyire élünk Jézus tanítása szerint. Ezt kívánunk, kedves szülők, keresztülők, hogy ezt igyekezzetek ti megvalósítani, hogy a kisfiú életében úgy jelenjék meg az Isten szeretete, hogy az kézzelfogható valóság legyen számára. Hogy felismerje majd növekvő életében, hogy neki nem csak földi szülei vannak, vagy keresztszülei, vagy nagyszülei, hanem neki van egy mennyei édesatya is, aki Jézusban egész közel akar jönni hozzá. Ezért szólt rá Jézus a tanítványokra egykor, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten ország. Az ilyen gyermeki, őszinte, tiszta lelkű embereké az Isten ország. Odaállítja Jézus a kis ártatlan gyermekeinket, például elénk, felnőttek elé, akikre már annyi bűn tapad. Most hát ilyen értelemben akarja ő, a szeretet ura, a megváltó Krisztus által eljegyezni magának örökre ezt a kisfiút is. Akinek a neve, az egyik neve a Krisztián, azt tulajdonképpen Krisztusra utal. Hogy ne csak a neve legyen krisztusi, hanem legyen az élete is krisztusi, vagyis keresztjén, a szónak igazi értelme. Mi hiszük azt, hogy ilyen értelemben lesz ez a keresztség egy első nagy lépés abban a szövetségkötésben, amit Isten ajánl föl a gyermek felé is, aminek megkötésében nektek, szülőknek, keresztszülőknek nagyon fontos szerepetek van. És mi ezért imádkozunk együtt, hogy ebben segítsen meg titeket a mindenség ura. Amen. Most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, kedves szülők, keresztülők, két kérdést intézek felétek, melyekre feleljetek meg hallható szóval, fennállva hallgassuk. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba a szent keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt?
Akarom.
Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e ezt?
Igen.
Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Istenünk, édesatyánk, hadd köszönjük meg hálaadással neked ezt az új életet. Köszönjük, hogy megőrizted ígéreted szerint az édesanyát a szülés közepette, hogy átélje azt a nagy örömöt, hogy ember született általa erre a világra. Köszönjük hálaadással, hogy reálbízhatjuk ezt a kis új életet. Te őrizd meg őt az árvaság fájdalmától és nyomorúságától, hogy kibontakozó életével legyen örömére, szüleinek, keresztszüleinek, nagyszüleinek gazdagodására a te földi anyaszentegyházadnak. Hadd növekedjen ő testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen.
Krisztián Ervin,
keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya őrző szeretete és Szentlélek Isten megtartó közössége maradjon a kisgyermekkel és mindnyájunkkal az idők végezetén. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! És kimenetelre énekeljük az előbb megkezdett 255-ös énekünk harmadik és negyedik verseit. 255-ös ének harmadik verse így kezdődik: Isteni lélek, te örök fényesség!